kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt a hétre kijelölt igét szeretném elolvasni a Lukács evangéliumából. A Lukács evangélium a 10. fejezetéből a 16. vers álljon előttünk, ennek is csak az első felét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Lukács evangélium a 10. fejezetének a 16. versének, hát olvasjuk az egész verset, így hangzik ez. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy jól ismerjük ezt a jézusi gondolatot, jézusi szavakat, amiben tulajdonképpen az Úr Jézus arról beszél, hogy aki engem megvet, az atyát veti meg, illetve aki bennünket hallgat, az magát, az Urat hallgatja. És nagyon érdekes ebbe a gondolatba az, hogy mire is szoktunk mi ekkor gondolni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Talán benne lehet az a gondolat, hogy milyen jó dolog arra gondolni, hogy mi szavaink, a mi cselekedeteink, azok tulajdonképpen az Úr Jézusnak a szavai. Milyen nagy lehetőség az az ember számára, hogy képviselheti ebben a világban magát a megváltót. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Ugyanakkor pedig lehet ebben egy kicsit nagy képűség is. És talán az ember eljuthat odáig, hogy úgy gondolja, hogy amit ő mond, amit ő gondol, amit ő cselekszik, az tökéletes, tehát azzal a meggyőződéssel mondjuk, hogy ezt az Úr teszi. És az ember ilyenkor talán felfuvalkodottá válhat, hogy úgy gondoljuk, hogy amit mondunk, amit cselekszünk, az az isteni akarat. Pedig sokszor nem így van. Sokszor az ember elgondolkodhatna azon, hogy hogyan gondolkodunk mi. Hogy valóban igaz-e az, ami életünkben, hogy mi teljes beszédünkkel, teljes cselekedeteinkkel, teljes életünkkel őt képviseljük-e. Vagy csak mi gondoljuk úgy, hogy őt képviseljük. Hogy őróla teszünk bizonságot, közben pedig már nem őróla van szó, hanem mi rólunk, a mi gondolatainkról, a mi elgondolásainkról, azokról a dolgokról, amit mi talán az isteni ígéretet is feldolgozva elgondolunk a világról. Milyen sokszor történik ilyesmi is. És ezért kell nekünk arra igyekezni, hogy valóban a mi gondolataink, a mi szavaink, a mi cselekedeteink, az valóban az Úr Jézus akarata, az Úr Jézus gondolata, az Úr Jézus szava és az ő cselekedete legyen. És én azt gondolom, hogy ma különösképpen fontos, hogy ez valóságá váljon. Ma különösképpen fontos az, hogy a hívő ember, a hívő gyülekezet az teljes szívvel tudja képviselni a megváltót ebben a világban. Én emlékszem, amikor megtértem, most már elég sok idő eltelt azóta, hogy először beléptem ennek a kápolnának a nagy kapuján, és részt vettem alkalmakon, és emlékszem arra, hogy amikor először hallottam ezt a kifejezést, hogy utolsó időket éljük. És emlékszem arra is, hogy Tibor bácsi milyen sokszor mondott olyan igéket, és beszélgettünk amikor meg már itt is dolgoztam a gyülekezetben, és reggelente összegyűltünk, és mindig olvasott fel néhány gondolatot, beszélgettünk az igéről, és mindig kerestük, és próbáltuk fejtegetni azt, hogy mit is látunk ma ebben a világban. És olyan sokszor előjön az, hogy az utolsó időket éljük. És most, hogy elkezdtem gondolkodni ezen az igén, amit az előbb felolvastam, most még inkább a gondolataimba támadt az a néhány szó, hogy igenis, ha akkor, több mint 20 éve, 25 éve, arról beszélgettünk itt, hogy az utolsó időket éljük, akkor ma még inkább látnunk kell ezeket. Ma már nem csak, bocsánat a kifejezésért, a hívő emberek beszélnek arról, hogy nagy bajban van ez a világ. Nem csak a hívő emberek beszélnek arról, hogy az utolsó időket éljük, hanem ma egyre többen gondolkodnak azon, hogy hová is jut ez a világ, hova szalad, hova jutunk el. És annyiféle dolgot láthatunk magunk körül, gondoljunk csak a klímaválságról, amelyről nem mondhatjuk azt, hogy nincs. Befoghatjuk a szemünket, befoghatjuk a fülünket, és azt mondjuk, hogy ó, nincs ennek jelentősége, de van, hisz a bőrünkön érezzük az olyan dolgokat, amelyek eddig nem voltak. És amiről olyan sokan beszélnek, hogy mennyire haladunk afelé, hogy az utolsó időknek a jelei olyan nyilvánvalóvá váljanak. És valóban igaz az, amiről a Szent Írás beszél, hogy hogyan változnak meg az emberi gondolkodás, vagy hogyan változik meg az emberi gondolkodás, hogyan változik meg az embereknek a morálja, hogyan változik meg az emberek egymáshoz való viszonyulása. Igen, ha én 25 évvel ezelőtt, amikor, vagy talán 30 évvel ezelőtt, amikor először hallottam arról, hogy utolsó időket éljük, és én akkor ezt komolyan vettem, akkor ma, 30 évvel ezután, ma még inkább úgy gondolom azt, hogy igen, egy nagyon nehéz időszak következik az emberiségre, a hívő emberekre is. Nem véletlenül beszél Pál apostol is már 2000 évvel ezelőtt, hogy milyen nehéz idők állnak be az utolsó időben. És akkor talán megkérdezhetjük, ha már Pál is arról beszélt, ha 30 évvel is erről beszéltünk, vagy már előtte is olyan sokszor beszéltünk erről a dologról, akkor kell ezt komolyan venni? Ha már Pál is arról beszél, hogy az utolsó időkben milyen dolgok fognak megvalósulni, és Pál pedig arról beszélt és arra gondolt, hogy ez már el fog jönni az ő maga idejében. Ő még élni fog akkor, amikor majd elragadja őt az Úr, és utána jön az ítélet. Igen, már annak idején a fiatal Timóteusnak beszél, és fontosnak látja azt, hogy beszéljen arról, hogy fel kell ismerni a hívő embernek az idők jelenét, és hogy fel kell készülni erre a nehézségre, erre a fájdalmas nehézségre. De kérdezem én, hogy hogyan lehet felkészülni? Hogyan lehet felkészülni arra, amiről nem tudjuk, hogy mikor jön el? Hogy lehet arra felkészülni, ami olyan homályos módon van még a Szentírásban is leírva. Nem tudjuk az időket, hát hogyan készüljünk föl erre? Pál Timóteus, vagy Titusnak írja az ő levelében a első fejezetnek az 5. versétől, amikor azt mondja Titusnak, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe. És így folytatja ezután, hogy Rendelj városonként presbitereket, miképpen én néked meghagytam, hogyha van fedhetetlen egyfeleségű férfiú, kinek hívő, nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak, mert szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető, aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal, és meggyőzhesse az ellenkezőket. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképpen körülmetéletlenkedésből való, akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene. És ebből csak azt szeretném kiemelni, amit itt Pál Titusnak mond, hogy a hátrahagyott dolgokat tedd rendbe. Mindig vannak dolgok, amiket rendbe kell rakni. És hogyan lehetséges ez? Pál erről is beszél Titusnak, és erről is beszél Timóteusnak is az ő leveleiben, sőt, sok-sok levelében említi ezeket a dolgokat, és nagyon egyszerű módon állítja ezt a tanítványok elé. És az pedig az, hogy az embernek olyan életet kell élni, mint ahogy itt leírja, amiben valóban meglátszik az isteni rend, ahol ki világlik az isteni elv, ahol láthatóvá válik a hívő ember életében az a krisztusi kép, amit nekünk az Úr megmutatott. Hogyan lehet felkészülni? Úgy, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkből és minden erőnkből igyekszünk a mi Urunkat képviselni. És ami miatt nincsenek rendben a dolgok, az azért van, mert talán nincs meg az Isten népe között ez a tisztaság, ez a szentség. És ezt újra és újra rendbe kell rakni. Igen, a hívő embernek egy nagy felelőssége az, hogy Isten akarata szerint éljen ebben a világban. Egy nagy felelősségünk az, utolsó időben pedig különösképpen, hogy az ő akaratát és az ő cselekedeteit képviseljük ebben a világban. Igen, újra és újra rendbe kell rakni a hátra maradt dolgokat. Mindig maradnak dolgok, amik még nem lettek megoldva. Talán ismerjük mindannyian azt, ha valahova utazunk, vagy valahova el akarunk indulni, akkor mindig valami lemarad. Mindig valami lemarad. Mi annyiszor megtapasztaltuk ezt, összepakolunk, rendbe rakjuk, minden rendben van. Igen, és amikor elindulunk, akkor mindig kiderül, hogy még sincs minden rendben, mert mindig valami ott marad. Mindig valamit elhagyunk, mindig valami kimarad, amit pedig tudtuk, hogy vinni kellett volna, és nem egyszer kellett visszafordulnunk ilyen dolgokért. Mindig vannak dolgok, amelyek hátra maradnak az ember életében, amik nincsenek megoldva. De Isten igéje arról beszél, és Pál is azt mondja Titusnak, hogy ezt rendbe kell rakni. Igen, vannak az életünkben olyan dolgok, amelyeket rendbe kell rakni. A hívő ember életében mindig vannak kihívások, amelyekre válaszolni kell. Most reggel az imaórán azt a részt olvastam fel a Cselekedetek könyvéből, amikor Pál az ő szolgatásával elindul Jeruzsálembe az apostolokhoz, hogy megbeszéljék velük azt, hogy mi legyen a megtért pogányokkal, akik vették a szent lelket, de hát némelyek azt mondták, hogy de körül is kéne metélkedniük, és be is kéne tartatni velük a mózesi törvényeket, és hát van egy probléma, van egy kérdés a gyülekezetben, amire választ kell adni. És mindig vannak az életben olyan dolgok, amire választ kell adni. Ebben a világban élünk, ebben a világban érnek bennünket bizonyos dolgok, és nekünk erre mindig válaszolni kell. Hívő ember módjára úgy, ahogy ekkor Jézus is tette. Persze becsukhatjuk a mi szemünket, és azt mondhatjuk, hogy nem, mi ezekkel nem foglalkozunk. Mi nem foglalkozunk, mert mi hívő emberek vagyunk a klíma problémával, mi nem foglalkozunk se ezzel, se azzal, se amazzal, mi nem foglalkozunk politikával, mi nem foglalkozunk sok-sok más dologgal, mert mi nekünk erre nincs szükségünk, nekünk itt a Biblia, mi ezzel foglalkozunk, ezzel. De mi, nekünk szükség van arra, hogy azokról a dolgokról, amelyek érkeznek a világból, mindenféle dolog, azokra választ adjunk. Emlékezzünk csak a prófétára, akin keresztül Isten azt üzeni a fogságban lévő népnek, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert az ő jóléte lesz a ti jólétetek. Hát arról beszél, hogy nem szakadhatunk ki ebből a világból, hogy nekünk dolgokkal foglalkozni kell, dolgokat rendbe kell rakni, dolgokat meg kell beszélni. Mert ezek azok, amelyek bennünket felkészítenek arra, hogy tudjunk kezdeni valamit az utolsó időkkel. És hogy fel tudjuk venni a harcot azok ellen a kísértések ellen, amelyek érik ebben a világban a hívő embereket. És hadd térjek vissza egy nagyon pici gondolatra, az első zsinatra, ugye, ahol arról kellett dönteni, hogy most vajon körül kell metélni a pogányokat? Persze mondhatjuk így 2000 év távlatában, hogy mit számít az. Most már megoldódott, de akkor ez egy komoly probléma volt. Feszítette a testvéreknek a gondolkodását. Ugye valaki így gondolkozott arról, valaki úgy. És összegyűltek, és imádkoztak afelett, hogy Isten adjon ebben bölcsességet. Mert szükség van rá. Mondhatták volna, hogy nem kell ezzel foglalkozni, de ezzel foglalkozni kellett. Mert egyébként ez egy kísértés volt az első gyülekezet számára. Tehát Pál is, Timóteusnak is a figyelmét felhívta ezekre a veszélyekre. Azt mondja a 2. Timóteus 3-ban, így ír a fiatal Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Miért? Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek a jónak, nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvolkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői, kiknél ugyan megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják ennek az erejét. Ezeket pedig kerüld. Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak, miképpen pedig Jánes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megrombott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen azoké is az lett. Milyen megdöbbentő azt olvasni, hogy már Pál 2000 évvel ezelőtt beszél azokról a kísértésekről, amelyek újra és újra fölütik a fejét, fölüti a fejét a gyülekezetben, hogy milyenné válnak az emberek. És valóban olyan megdöbbentő ezeket olvasni, hogy hogyan lehetséges az, hogy nem csak arról beszél Pál apostol, hogy ó, a pogányok, akik ilyen módon élnek és cselekednek, hanem azt mondja, hogy tudd meg, hogy az utolsó időben ilyen kísértés még a testvérek között is előjön. És nagyon világosan beszéli, és mondja el azt, hogy ugyanezek mindig tanulnak, és mindig figyelnek Isten szavára, de soha nem jutnak el az igazság megismerésére. Miért? Azért, mert befogják a fülüket. Később ott a 4. fejezetben olvashatjuk szintén Timóteusnak folytatja a levelet, amikor azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint keresnek tanítókat, és az igazságtól elfordulnak, és a mesékhez odafordulnak. Milyen mesékhez? Amikor az ember nem akar tudni a valóságról, amikor bezárjuk a fülünket, és mondhatjuk azt, hogy a magunk is világában akarunk élni, nem akarunk tudni arról, hogy mi van körülöttünk. De a hívő ember nem teheti ezt meg. A hívő embernek felelőssége van. Amikor Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Kinek mondja ezeket? Azoknak a tanítványoknak, akiket kiküld kettessével, annak a 70-nek, akit azért küld ki, hogy menjenek és mondják el mindenkinek azt, ami az Isten szerint való dolog ebben a világban, hogy tegyenek bizonságot az Isten szeretetéről, és azt mondja nekik, hogy ez felelősséggel jár. Az felelősséggel jár, hogy mi miről teszünk bizonságot. Az a felelősség, hogy mi elmondjuk azt, amit Isten nekünk világossá tett. A Filippi levélben olvassuk ezeket a szavakat, és itt szeretnék újra visszatérni a imaóra gondolatához, ahol ugye arról beszéltem, hogy milyen felelőssége van nem csak az egyénnek, hanem a közösségnek is, a közösség szerepének, hogy együtt tudjanak gondolkodni. És beszéltem arról, hogy Pál apostol, aki a tanítványok között, a 11 között is a leginkább tanult volt, és Péternél és a többi tanítványnál is sokkal inkább jobban értett a teológiához. Mégis azt olvassuk az igében, hogy ő elment, és odaállt a tanítványok elé, és azt mondta, hogy beszéljük meg ezt a dolgot. Mondhatta volna azt, hogy de hát ti nem vagytok kellőképpen képzettek, ti nem ismeritek kellőképpen a mózesi törvényeket, ti nem vagytok annyira jártasok azokban iratokban, amiket én ismerek, hát én majd megmondom nektek, hogy mit kell csinálni. Nem ezt tette, hanem odaállt eléjük, és együtt az Isten igéjére figyelve, Isten lelkének a vezetésére figyelve igyekeztek ezt a problémát megoldani és választ adni. És azt mondja a Filippi levélben Pál, hogyha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. semmit sem cselekedmény versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban is, aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megeresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a kereszt halála haláláig. Miről beszél az apostol? Hogy szükségünk van erre a közösségre, ha helye van a szeretetnek, ha helye van az intésnek, ha helye van a lélekben való közösségre, hát akkor ezt cselekedjétek. Mert ez az, ami által ti megerősödhettek. És mi van ezek helyett? Hol van a szeretet? Hányszor mondják ezt, hogy hol van a szeretet? Van kritika helyette, van sok összesúgás, van sok ellenségeskedés, sokszor testvér és testvér között is, ami aztán nem a mások hasznára van, sőt nem is a mi lelki javunkra van, ami csak visszaveti az Isten ügyét. Igen, meg kell újítani a közösségeket, meg kell újítani az embernek a saját életét. Újra és újra reformálni kell az embernek a hitét. Vissza kell térni az alapokhoz. Erre van szükség ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a mi feladatainkat, hogy őt tudjuk képviselni ebben a világban. Van a kézikönyvünkben az a Wesley gondolat, hogy miért is van szükség a gyülekezetre, és a kézikönyvünk beszél arról, hogy nagyon fontos ez a testvéri közösség, és mi a célja a gyülekezeti életnek. Azt mondja a kézikönyvünk, hogy az a célunk, hogy minden gyülekezetünkben biztassunk, fejlesszünk, fenntartsuk a meghitt, gondoskodó testvéri közösséget. Tehát, hogy ez a közösség megmaradjon az embere, az gyülekezetben. Erre van szükségünk. És arról is beszél a kézikönyvünk, amelye nyilván Wesley gondolatait, Wesley tanításait magába foglalja, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mire van szükség? Szükség van az ige hirdetésre, az ige hirdetésre, amely leleplezi a bűnt az ember életében, és amely világosságot ad az ember számára. Ez a közösség, ami képessé teszi az embert arra, hogy elvégezze azt a munkát, amire Isten ebben a világban elhívta. Elvégezze azt, hogy a gyülekezet tudjon munkálkodni ebben a világban, hogy az utolsó időkben megtaláljuk azokra a kérdésekre a választ, amely ébredést hoz ebben a világban. Testvérek, mindig nyíltan kell beszélni arról, hogy hogyan áll az Isten népének az ügye ebben a világban. Hogyan áll egy gyülekezet élete? Nyíltan kell látni azokat a feladatokat, amiket meg kell oldanunk. Lehet becsukni a szemünket, de azt is látnunk kell, hogy egyre kevesebben járnak ma templomba. Egyre kevesebben érdeklődnek Isten igéje iránt. Egyre kevesebben vágyakoznak Isten igéjét hallgatni. És ez mindenütt így van. A világon néhány ország van, ahol leginkább nem keresztény gyökerű a társadalom, ahol egyre inkább növekszik a kereszténység. Egyébként pedig mondhatjuk a régi hazákban, Európában, Amerikában és sok-sok egyéb olyan helyen viszont egyre kevesebben hallgatják Isten igéjét. Pedig nekünk az a feladatunk, hogy hirdessük. És hogyan tegyük mi ezt? A János evangélium a 6. fejezetében ismerjük azt a történetet, amikor Jézus tanítja a sokaságot. Összegyűlnek mindenhonnan, beszél az Isten országáról, és aztán napokig, hosszú ideig ott vannak velük az emberek, és azt mondja Isten igéje, hogy végül látja az Úr Jézus, hogy az emberek kezdenek fáradni. És azt mondja a tanítványoknak, hogy hát látom, hogy már elfáradtak az emberek, hát valamit tenni kéne velük. És Jézus azt mondja, hogy hát adjatok neki enni. De hát hogy? Hogyan adjunk mi nekik enni? Hát 200 dénár áru kenyér is kevés lenni ennyi embernek. És mitek van? És ugye előhozzák azt a néhány kenyeret és néhány halat, Jézus megáldja, és a tanítványok meg szétosztják. A történetet jól ismerjük, de van ennek a történetnek nagyon komoly üzenete. Az egyik üzenet az, hogy az Úr Jézus példát adott nekünk abban, hogy mi is a mi feladatunk. Az egyik dolog is a legfontosabb, hogy hirdessük Isten igéjét. Hogy hirdessük úgy, ahogy ezt Jézus hirdette annak idején. Ahogy a tanítványokat elküldte az Úr Jézus. De a másik dolog, hogy ugyanakkor pedig többről van itt szó, mint elmondani azt a szokásos üzenetet, amit olyan sokszor elmondunk, és megpróbálunk embereket meggyőzni arról, hogy nekik szükségük van a megváltóra. Meg kell, de hogyan teszi ezt Jézus? Úgy, hogy nagyon érzékenyen látja az embereket. Látja az ő problémáikat, látja az ő gondjaikat. És olyan örömteli dolog látni a Szentírásban azt, hogy az ünnepre felmenő Jézus nem a templomba megy, hanem megy a Betesda tavához, azokhoz az emberekhez, akik ott várják, hogy valaki őket megérintse. Mert nincsen emberük. És persze azt az egyetlen egy gondolatot szoktuk kiemelni ebből a történetből, hogy a 38 éve beteg embert meggyógyítja. De nem csak annyit tett ott Jézus. Nem csak azért ment, hogy akkor lássunk valami csodát, hanem az, hogy azt az együttérzést, ahogy ott van az emberek között. Mert azt mondja az ige is, hogy ő maga kérdezte meg valakitől azt, hogy hát ki ez az ember? És ő neki mondták, hát ez már 38 éve beteg. Igen, vannak dolgok, amire választ kell adni a világban. Ami mellett elmehetünk, de ha elmegyünk mellette, akkor olyanokká válunk, mint ezek a farizeusok, akikről itt a Szentírás beszél, amit felolvastam, hogy ők nem foglalkoztak mással, csak a maguk hitével. Az Ábrahám magvából való hitükkel, hogy nekik rendben van az életük, és közben pedig minden más félre dobnak. Nem, testvérek, utolsó időket éljük. Lehet bezárni, bezárkózni. Lehet úgy gondolkodni, hogy ez nem a mi ügyünk. De Jézus nem így gondolkodott, hanem ő úgy gondolkodott, hogy menjünk és tegyük azt, amit ő tett. Hogy igenis adjunk válaszokat azokra a kérdésekre, amiket az emberek föltesznek. Igen, keressük a lehetőségeket, hogy hogyan is érhetünk el embereket. Jézus ebben is példa volt előttünk. Nem csak beszélt Isten igényéről, hanem megélte az ő isteni voltát. Igen, látták az emberek, és ezért olvassuk sokszor, amikor azt olvassuk az igében, hogy nem úgy beszél, mint az írástudók. Nem csak arról van szó, hogy megmondja a tutit az embereknek, hogy mi tudjuk, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni az életünket, hanem úgy beszél, mint akiben erő van. Mert több az, amit adott. Mert ott volt benne az emberek iránti szolidaritás, ha a mai gondolattal, vagy inkább mondhatjuk, hogy érzékenység a mások problémáira. Érzékenység azokra a kérdésekre, amelyek az embereket foglalkoztatták és választattak erre. Ma nem tudunk választ adni egy csomó kérdésre, ami ebben a világban van. Bezárkózunk, olvassuk a Bibliát, fontos. Fontos, hogy figyeljünk Isten szavára, de az a fontos, hogy továbbadjuk ezt az evangéliumot, mert utolsó időket éljük. A felelősségünk egyre nagyobb. És az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. És úgy bennem van az a kérdés, magammal kapcsolatban is, és általában a hívő emberekkel, hívő gyülekezetekkel, közösségekkel kapcsolatban, hogy mennyire igaz az, hogy az emberek rajtunk keresztül a megváltót hallják. Vagy csak elbeszélünk a problémák mellett, elbeszélünk a dolgok mellett, mert nem találjuk a megoldást. És még talán utolsó gondolatra visszatérnék a reggeli imaórai igére. A tanítványok, akik összegyűltek, a tanítványok, akik keresték a megoldást a problémára, imádkoztak afelett, hogy Isten tegye bölcsé őket, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel, mit csináljanak a pogányok közül keresztény élet emberekkel, és Isten a beszélgetések után, azok után a dolgok után, hogy mindenki elmondhatta a saját látását, amihez bölcsességet kapott. Felállította Pétert, és azt mondta, hogy atyám fiai, ti tudjátok azt, hogy én magam is érintett vagyok a dologban. Először rajtam keresztül tért meg pogány ember, és elmondta azt, hogy miért tennénk olyan terheket ezekre az emberekre, amit az atyáink és mi is alig tudtunk elhordozni, vagy tudunk még ma is. Elégedjünk meg azzal, hogy bizonyos dolgokat ne tegyenek. A furva holt állattól kell önmagukat megvédeni, ezt nem ehetik meg, tartózkodjanak a vértől, nem kell őket terhelni, de a legfontosabb, hogy fogadják el az Isten szavát. Hadd töltse be Isten az ő életüket, az ő lelkével, és tegye őket alkalmas eszközeivé, hogy szolgáljanak velünk együtt az Úrnak. Igen, vajon ha ránk néz az Úr, ha egyenként megnéz bennünket, engem is, és a testvéreket is, akkor vajon mit mond, mit lát az én szavaim, testvérem, a te szavaid, a te cselekedeteid, őt dicsőíti? A te szavaid a megváltó szavai? A te cselekedeteid a megváltó cselekedetei? Ez a nagy kérdés. Mert Jézus ezt szeretné elérni. És ehhez pedig, hogy ez megvalósuljon, szükségünk van az ő bölcsességére, szükségünk van talán sokkal mélyebb közösségre az Úrral, és sokkal mélyebb közösségre egymással, a testvéri közösségben, hogy együtt tudjuk elvégezni azt a munkát, amire Isten bennünket elhívott. Ezeket a szavakat Jézus a tanítványoknak mondta, akiket kiküldött kettességvel. A ti szavaitok legyen az én szavam. A ti cselekedeteitek legyen az én cselekedeteim. Igen, ketten mentek közösségben, és tették azt, amit Isten számukra elkészített. És még egy gondolat a végére. Mindezt tették, mindenre igyekeztek, és arról olvasunk, hogy jöttek vissza a tanítványok, és nagy örömmel mondták, Uram, hát még a lelkek is engedtek, és megtapasztalták ennek áldását. Hát, én kívánom azt, hogy a mi szavaink legyenek az Úr szavai, a mi cselekedeteink legyenek az Úr cselekedetei, és legyen valósággá az is, a mi életünkben is, hogy el tudjuk mondani, hogy igen, Isten munkálkodik rajtunk keresztül, még a lelkek is engednek. Ez a megtapasztalás az, ami bizonyítja azt, hogy a mi szavaink, azok valóban Isten szavai-e, és a mi cselekedeteink valóban Isten cselekedetei-e. Hát adja az Úr, hogy legyen ebben győzelmes a mi hívő életünk. Amen.